osztatott rajta annak szája íze szerint, akivel beszélt. De nem fogom újra meg újra leírni. Értelmes emberekkel, például Miss Johnsonnal szemben egyenesen a tárgyra tért, másoknál egy kicsit többet kellett köntörfalaznia, de végül mindig ugyanoda lyukadt ki. Igen, igen, értem már, mire gondol, mondta Mr. Reiter. De igazán nem tudom, mennyibe lehetnék a segítségére. Újonc vagyok, ez az első évadom itt, és nem sokat beszéltem Mrs. Leidnerrel. Sajnálom, de csak ugyan nem tudok semmit sem mondani. Volt valami kissé merev és idegenszerű a beszédmodorában, noha nem volt akcentusa, kivéve persze az amerikait. De annyit csak meg tud mondani, hogy maga kedvelte-e vagy sem? Kérdezte mosolyogva Poirot. Mr. Reiter elvörösödött és dadogni kezdett. Bájos asszony volt. Nagyon bájos és intelligens. Remek jó esze volt. Igen. Bien. Szóval kedvelte. És ő magát. Erre Mr. Reiter még vörösebb lett. Ó, én igazán nem tudom. Alig vett észre, és egyszer-kétszer kifejezettem, pehjem volt. Mindig pehjem volt, ahányszor csak megpróbáltam valami szívességet tenni neki. Attól tartok, bosszantotta az ügyetlenségem, pedig teljesen szándéktalan volt. Akármit megtettem volna. A Poirot megszánta, lát, hogy milyen zavarba jött. Aha, igen, igen. No, térjünk át valami másra. Kellemes volt a házban a légkör. Tessék? Jól érezték magukat együtt, nevetgéltek, beszélgettek. Nem egészen. Volt valami kis merevség a levegőben. Elhallgatott, látszott, hogy belső harc dúl benne, aztán még annyit mondott. Tudja, a társaságban én nem sokat érek, esetlen vagyok, félszeg vagyok. Dr. Leidner mindig nagyon kedves volt hozzám, de ostoba dolog, nem tudom legyűrni a félszegségemet. Mindig azt mondom, amit nem kellene. Fölborítom a vizes kancsót. Nincs szerencsém. Igazán olyan volt, mint egy nagyra nőtt félszeg gyerek. Minnyájan ilyenek voltunk fiatalkorunkban, mondta Poirot mosolyogva. A magabiztosság, a savoir-faire csak később jön meg. Aztán elköszöntünk, és tovább mentünk. Monsieur, mondta Poirot, ez a fiatal ember vagy rendkívül együgyű, vagy figyelemreméltó színészi tehetség. Nem válaszoltam. Megint úgy éreztem, fantasztikus elképzelés, hogy ezek közül, az emberek közül valaki beszedelmes, megátalkodott gyilkos legyen. Ezen a gyönyörű, csöndes, napsütéses délelőttön ez valahogy teljesen lehetetlennek látszott. Huszonegyedik fejezet. Mr. Mercado, Richard Carey. Látom, két különböző helyen dolgoznak, torpant meg Poirot. Mr. Reiter a központi ásatás szélén fényképezgetett. Tőlünk is egy távolabb egy másik munkáscsapat is sürgött forgott a kosaraival. Ezt hívják mély feltárásnak, magyaráztam. Nem igen találnak itt semmit, csak szemétre való törött cserepeket, de dr. Leidner folyton azt mondja, hogy ez roppant érdekes, így hát gondolom annak kell lennie. Menjünk oda! Lassan baktattunk, mert forrón sütött a nap. Itt Mr. Mercado irányított. Oda len láttuk meg, éppen az előmunkásoknak mondott valamit egy öreg embernek, aki olyan volt, mint egy teknős béka, és vastag tweed kabátot viselt a hosszú, csíkos, gyapott klepetusa fölött. Nem minden nehézség nélkül mentünk le, mert csak egy keskeny ösvény, amolyan lépcsőféle vezetett lefelé, amelyen folyton leföl jártak a kosárcipelő fiúk, méghozzá vakon, mint a denevér, soha eszükbe nem jutott, hogy kitérjenek az útból. Amint ott mentem Poirot nyomába lefelé, egyszer csak hátra szólt a válla fölött. Mr. Mercado jobbkezes vagy balkezes? Na, ez már aztán furcsa kérdés. Egy kicsit el is gondolkodtam rajta. Jobb kezes, mondtam aztán határozottan. Poirot nem ereszkedett le odáig, hogy magyarázkodjon, csak ment tovább, én meg utána. Mr. Mercado, mintha megörült volna, amikor meglátott minket. Egész földerült az a hosszú, mélabús képe. Monsieur Poirot úgy tett, mintha érdeklődne a régészet iránt. Biztos vagyok benne, hogy erről valójában szó sem volt. De Mr. Mercado tüstént belemelegedett a témába. Elmagyarázta, hogy itt már 12 szintet tártak fel, lakóházakat egymás tetején. Mutogatta különféle hamurétegeket. Hogy reszkedett a keze? Arra gondoltam, hát ha esetleg maláriája van. Elmagyarázta, hogyan változik a cserépedények jellege. Mesélt a temetkezésekről, az egyik réteg szinte teljes egészében egy gyermektemetőből állt, szegény kis apróságok, hajlított testhelyzetet és tájolást emlegetett, ami mintha olyasmit jelentett volna, hogy hogyan is fekszenek a csontok. Aztán, amikor éppen lehajolt, hogy fölemeljen egy kovakőkést, ami mindenféle edények mellett hevert egy sarokban, egyszer csak hirtelen vad üvöltéssel fölugrott. Amint szembefordult velünk, Poirot is, én is döbbenten néztünk rá. Rászorította a kezét a bal karjára. Valami megcsípett, mintha egy izzó tűt szúrtak volna belém. Poirot azonnal teli lett energiával. Hamar, monsieur, hadd lássuk! Ledörren, nővér, már ugrottam is. Megragadta Mr. Mercado karját, és ügyesen vállig felgöngyölte keki ingének az ujját. Itt, mutatta Mr. Mercado. Mint egy három hüvelykel a válla alatt apró szúrás látszott. Szivárgott belőle a vér. Különös, mondta Poirot, belekukucskált az ing felhajtott ujjába. Nem látok semmit. Talán egy haggya lehetett. Jobb lesz, ha teszünk rá egy kis jódot, mondtam. Mindig hordok magamnál jódrudat, már is előszedtem és bedörzsöltem bele, de kissé szórakozottam, mert a figyelmemet valami egészen más kötötte le. Mr. Mercado karja az alkarjától a könyökéig teli volt apró sebhelyekkel. Pontosan tudtam, hogy ez mit jelent. Injekciós tűnyoma. Mr. Mercado letűrte az ingúját és folytatta a magyarázatot. Monsieur Poirot figyelmesen hallgatta, de nem is próbálta a beszélgetést a Leidner házaspárra terelni, sőt, egyáltalán semmit sem kérdezett. Nem sokára el is búcsúztunk Mr. Mercadótól, és újra fölkapaszkodtunk az ösvényen.
Ez ügyes volt, nem gondolja? Kérdezte Poirot.
Ügyes? Monsieur Poirot előszedett a kabát hajtókája alól valamit, és szeretettel nézegette. Nagy meglepetésemre láttam, hogy nem más, mint egy hosszú, hegyes, stoppoló tű, a végén egy pecsét riaszt pöttyel, amitől olyan lett, mint egy gombos tű. Monsieur Poirot, kiáltottam fel, ez a maga műve volt? Igen, én voltam a szúrós rovar. Igen, és nagyon ügyesen csináltam, nem gondolja? Maga se vette észre. Hát, az már igaz. Nem láttam, mikor csinálta. És biztos vagyok benne, hogy Mr. Mercado sem sejtett semmit. Villámgyorsan csinálta. De miért, Monsieur Poirot, miért? Kérdeztem. A kérdésre kérdéssel válaszolt. Nem vett észre semmit, nővér? Lassan bólintottam. Injekciós tűnyomokat mondtam. Tehát most már tudunk valamit Mr. Mercadóról, mondta Poirot. Gyanítottam, de eddig nem tudtam, pedig az embernek mindig mindent tudnia kell. És fütyülsz rá, hogy tudod meg. Ezt csak gondoltam, de nem mondtam. Poirot hirtelen a zsebéhez kapott. Sajnos elejtettem a zsebkendőmet odalenn. Abba dugtam el a tűt. Mindjárt megkeresem, mondtam, és visszasiettem. Addigra, tudják, már úgy éreztem, mint a Poirot lenne a kezelő orvos, én meg az ápolónő. Vagy még inkább, mintha egy operációnál ő lenne a sebész. Talán ezt nem is volna szabad mondanom, de furcsa módon kezdtem élvezni a dolgot. Emlékszem, mindjárt azután, hogy megkaptam a diplomámat, kimentem egy beteghez, magánházhoz. Azonnali műtétre volt szükség, és a páciens férje irtózott a szanatóriumoktól. Egyszerűen hallani sem akart róla, hogy a feleségét bevigyék. Azt mondta, a háznál kell elvégezni a műtétet. No hát, persze csodára élveztem a dolgot. Senki nem üti bele az orrát. Én vagyok a felelős mindenért. Persze iszonyú ideges voltam. Összeszedtem mindent, amire csak a doktornak elképzelhetőleg szüksége lehetett, de azért mégis féltem, hogy esetleg megfeledkeztem valamiről. Orvosoknál sose tudhatja az ember. Néha csak az Isten tudja, mit nem jut eszükbe kérni. De minden pompásan ment. Minden ott volt a keze ügyében, amit csak kért, és amikor túl voltunk rajta, szó szerint azt mondta, hogy elsőrendű voltam. Márpedig a legtöbb orvos egyszerűen nem veszi magának a fáradtságot, hogy ilyesmit mondjon. A házi orvos is nagyon rendes volt, és egyedül csináltam végig az egészet. A paciens is meggyógyult, így aztán mindenki örült. Hát, most is valami ilyesmit éreztem. Monsieur Poirot valahogy arra a sebészre emlékeztetett. Az is ilyen kis ember volt. Csúf kis ember, az arca tisztára majompofa, de nagyszerű sebész. Ösztönösen tudta, hogy mit kell csinálni. Jó néhány sebészt láttam, és tudom, hogy ez milyen sokat számít. Fokról fokra egyre inkább megbíztam Monsieur Poirotban. Úgy éreztem, hogy akárcsak az a sebész, ő is mindig pontosan tudja, hogy mit csinál. És egyre jobban éreztem az a dolgom, hogy segítsek neki, hogy úgy mondjam, a keze ügyében tartsam a csipeszeket, a tampont, meg mindent, amikor szüksége van rá. Ezért volt számomra épp olyan természetes, hogy fussak és megkeressem a zsebkendőjét, mint amilyen természetesen fölemeltem volna egy törölközőt, ha az orvos ledobja a földre. Amikor megtaláltam a zsebkendőt és visszamentem, először nem láttam sehol Monsieur Poirot. Végül megpillantottam. A munka gödörtől egy kicsit távolabb üldögélt, és Mr. Carey-vel beszélgetett. Mr. Carey segédje is ott ácsolgott mellettünk, azzal a nagy rúddal, amin mételbeosztás van. De Mr. Carey éppen abban a pillanatban mondott valamit a fiúnak, mire az elvitte onnan a rudat. Úgy látszik, egyelőre befejezték a méricskélést. Szeretném, ha ezt a következő részt egészen világossá tudnám tenni. Tudják, nem voltam benne egész biztos, hogy mit csináljak, mit akar velem, Monsieur Poirot. Úgy értem, lehet, hogy szándékosan küldött el azért a zsebkendőért, hogy ne legyek láb alatt. Megint pont olyan volt az egész, mint egy műtétnél. Az embernek nagyon kell vigyáznia, hogy azt adja a sebész kezébe, amit akar, és ne azt, amire nincs szüksége. Hogy mire gondolok? Hát tegyük fel, hogy rosszkor adom oda neki az érfogót, vagy jókor, de elkésve. Hál' Istennek a műtőben értem a dolgomat. Ott nemigen követek el hibát, de ebben az ügyben olyan voltam, mint a legzöldfülűbb kezdő kisnővér. Így aztán nagyon kellett vigyáznom, hogy ne kövessek el buta hibákat. Az persze egy pillanatra sem jutott eszembe, hogy Monsieur Poirot azt akarja, hogy ne halljam, miről beszél Mr. Carey-vel. De talán úgy gondolta, hogy könnyebben szóra bírja a Mr. Carey-t, ha én nem vagyok ott. Már most nem szeretném, ha bárki azt venni a fejébe, hogy én az a fajta nő vagyok, aki nekiáll hallgatózni, amikor mások bizalmasan beszélgetnek. Én ilyet soha nem tennék. Egy pillanatra se. Akármennyire szeretném. Szóval arra akarok kiukadni, hogyha ez tényleg magánbeszélgetés lett volna, egy pillanatra se csinálom azt, amit végül csináltam. Én úgy gondoltam, hogy kivételes helyzetben vagyok. Végül is az ember annyi mindent hall, amikor egy beteg magához tér altatás után. Hú, de mennyire nem szeretné a beteg, hogy az ember hallja, rendszerint nem is sejti, hogy az ember hallotta, pedig mégiscsak hallotta. Egyszerűen úgy fogtam fel, hogy most Mr. Carey a beteg. Semmi baja nem lesz tőle, hiszen úgyse tudja meg. És ha azt gondolják, hogy egyszerűen csak kíváncsi voltam, nos, beismerem, kíváncsi voltam. Lehetőleg semmiből sem akartam kimaradni. Száz szónak is egy a vége, elfordultam, és kerülő úton a nagy törmelék halom mögé osontam. Végül alig egy lábnyira voltam tőlük, csak a törmelék halom egyik sarka takart el. És ha valaki azt mondja, hogy ez nem volt tisztességes dolog, hát bizony nincs igaza. Az ügyeletes nővér előtt Semmit sem szabad eltitkolni, bár azt persze mindig az orvos mondja meg, hogy mit kell csinálnia. Azt természetesen nem tudom, hogy Monsieur Poirot hogyan közelítette meg a témát, de mire odaértem már, hogy úgy mondjam, szarván ragadta a bikát. Senki nem tiszteli nálam jobban dr. Leidnernek a felesége iránti rajongását, mondta éppen, de gyakori eset, hogy az ember az ellenségeitől többet tud meg valakiről, mint a barátaitól. Tehát úgy gondolja, hogy a hibák fontosabbak, mint az erények? Kérdezte Mr. Carey. Száraz és ironikus volt a hangja. Kétség kívül már, amikor gyilkosságról van szó. Talán furcsának tűnik, de én még eddig nem ismertem soha senkit, akit azért gyilkoltak meg, mert túlságosan tökéletes volt a jelleme. Pedig a tökéletesség igencsak bosszantó tulajdonság. Én alig ha vagyok alkalmas rá, hogy segítsek magának, mondta Mr. Carey. Hogy teljesen őszinte legyek, Mrs. Leidner és én nem jöttünk ki különösebben jól egymással. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szó bármiféle értelmében ellenségek lettünk volna, de nem voltunk kifejezetten barátok. Mrs. Leidner talán egy leheletnyit féltékeny volt a férjével való régi barátságunkra. Engem, bár én kifejezetten csodáltam és rendkívül vonzó nőnek tartottam, kissé bosszantotta a Leidnerre gyakorolt befolyása. Ennek aztán az volt az eredménye, hogy nagyon udvariasak voltunk egymáshoz, de nem melegedtünk össze. Csodálatosan megmagyarázta, mondta Poirot. Csak a fejüket láttam. De észrevettem, hogy Mr. Carey hirtelen félrefordítja a fejét, mint a kellemetlenül érintette volna Poirot hűvös, személytelen tónusa. Dr. Leidner, te nem bántotta, folytatta Poirot, hogy ön meg a felesége nem jöttek ki jobban egymással? Erre Carey egy pillanatig habozott. Én igazán nem is tudom. Soha nem hozta szóba. Mindig reméltem, hogy nem veszi észre. Nagyon elmerült a munkájában, tudja? Ön szerint tehát az igazság az, hogy ön igazából nem kedvelte Mrs. Leidnert? Carey vállat vont. Valószínűleg nagyon szerettem volna, ha nem Leidner felesége. Fölnevetett, mintha mulatna a saját kijelentésén. Poirot a kupacba rakott cserépdarabkákat rendezgette. Álmatag távoli hangon szólalt meg. Ma reggel beszéltem Miss Johnsonnal, elismert, hogy elfogult volt Mrs. Leidnerrel szemben, és nem kedvelte túlságosan, bár sietve hozzátette, hogy Mrs. Leidner mindig bűbájos volt hozzá. Hadd mondjam meg, hogy ez... Teljesen igaz, mondta Carey. Én is így véltem. Aztán beszélgetést folytattam Mrs. Mercadóval. Hosszasan mesélte nekem, mennyire rajongott Mrs. Leidnerért, és mennyire csodálta. Carey nem válaszolt. Poirot egy-két pillanatig várt, aztán folytatta. Ezt nem hittem el. Aztán önhöz jöttem, és amit ön mondott, nos, azt megint csak nem hiszem el. Carey megmerevedett. Kihallottam a hangjából a dühöt. Az elfojtott haragot. Hogy maga mit hisz, vagy mit nem, arról én igazán nem tehetek, Monsieur Poirot. Hallotta az igazat, és felőlem azt kezd vele, amit akar. Poirot nem gurult dühbe, inkább különösen szelíd és szomorú volt a hangja. Hát én tehetek róla, hogy mit hiszek, vagy mit nem hiszek. Érzékeny fülem van, tudja? És aztán, nos, mindig rengeteg történet kering. Pletykák szállongnak a levegőben, az ember meghallgatja őket, és talán megtud valamit. Igen. Vannak ilyen történetek. Carey talpra ugrott. Tisztán láttam, hogy lüktet az ér a halántékán. Nagyszerű látvány volt. Olyan karcsú, olyan barna, és az a csodálatos, kemény, szögletes álla. Nem csodálom, hogy bolondultak utána a nők. Miféle történetek? Kérdezte vadul. Poirot oldalvást nézett rá. Talán maga is sejti a szokásos históriák magáról és Mrs. Leidnerről. Hogy az embereknek milyen mocskos a fantáziájuk. Nespa? Ugye? Olyanok, mint a kutyák. Akármilyen mélyre ás el az ember valami kellemetlen, a kutya mindig kikaparja. És maga hisz ezeknek a históriáknak? Én hagyom magamat meggyőzni, de csak az igazsággal, mondta Poirot komoran. Szerintem, ha hallaná, se ismerné föl az igazságot, nevetett fel Gorombán Kéri. Próbálja ki, majd meglátja, mondta Poirot, és közben erősen figyelte Kérit. Akkor kipróbálom. Hallani fogja az igazságot. Gyűlöltem Louise Leidnert. Itt van magának az igazság. Gyűlöltem, mint a bűnt.